Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A hadipari fejlesztéseket évtizedekig elhanyagoló Európa az orosz fenyegetés árnyékában végül fegyverkezésbe kezdett. Erről több alkalommal is beszélgettünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Uniós szinten az egyik kiemelkedően fontos fordulatot Friedrich Merz német kancellár 500 milliárd eurós dupla páncélököl csomagjának az elfogadása jelentette. Németország közel 80 év elteltével most ismét azon dolgozik, hogy Európa egyik legerősebb haderejét hozza létre. A Politico által látott belső német kormányzati feljegyzés azt igazolja, hogy Berlin igencsak komolyan gondolja ezt a tervet, amely gyakorlatilag egy átfogó úti terv Németország régóta esedékes védelmi reformjához, amely szilárdan a hazai iparban gyökerezik. A Bundeswehr a következő évi költségvetési ciklusban mintegy 320 új fegyver és felszerelés projektet kíván indítani, ezek nyertese Németország mellett Európa is, amely fölött Damoklész kardjaként lebeg az orosz fenyegetés réme. Eközben a The Telegraph magasrangú katonai vezetőkre hivatkozva arról ír, hogy az Egyesült Királyságnak fontolóra kell vennie nukleáris fegyvereinek a megosztását Németországgal, hogy ellensúlyozza az Oroszország által jelentett fenyegetést. Ez a mai témánk. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Németország közel 80 év elteltével ismét azon dolgozik, hogy Európa egyik legerősebb haderejét hozza létre. Mi áll a német elképzelés mögött? Tudjuk azt, hogy mire készül Németország?
Több minden áll mögött. Tehát először is nem szabad elfelejteni, hogyha visszamegyünk egy kicsit a történelemben, és megnézzük azt, hogy a NATO megalakulásakor mit mondtak Németországról, ugye Németország lent, ami őket nagyon megsértette akkor. Ettől kezdve a németek nagyon ügyeltek arra, hogy a túl sok nagy gondot ne fordítsanak a haderő fejlesztésére, bár a hidegháború alatt azért ott kemény 3-6-est tevékenykedett, de utána ezt a gyakorlatot az befejezték, komolyabb fejlesztésekre nem került sor. Ha megnézzük az ország geopolitikai helyzetét, akkor elég világosan lehet látni azt, hogy milyen országok veszik körül. Na most azok részéről támadás nem várható, az teljesen természetes. Egészen biztos, hogy sem a Benelux országok, sem Franciaország, sem Svájc nem igen fogja megtámadni Németországot. Tehát ebből a szempontból nyugodt helyzetben vannak. De ne felejtsük azt el, hogy van az orosz-ukrán háború. Ebbe különböző fenyegetések vannak, akár Németország irányában is, és hát az oroszok értető módon tartanak, de nagyon attól, hogy hogyan fog fejlődni a német hadsereg. Na most a NATO részéről is megvan a követelmény, hogy mi az elvárás, akár Németországgal, akár a többi országgal szemben, ennek meg akarnak felelni. Ennek az új fejlesztésnek, amit most a németek beindítottak, és rendkívül nagy intenzitással, viszonylagos politikai egyetértéssel, tehát a német hadsereg fejlesztésében azért az ellenzékkel, most nem az AfD-re gondolok, de a kormányban képviselt ellenzék is egyetért, tehát összhang van a tekintetben, hogy egymást támogatják a kormány és ellenzéki pártok, és hát gyakorlatilag ez a program ez folyik. Ami újdonság és ami fontos kérdés, ez még egyéb, hát nem zavarokat, de vitákat fog okozni, hogy a német hadsereg fejlesztése során nem feltétlen amerikai fegyvereket akarnak vásárolni. Hát teljesen természetes, hogy ők a saját eszközeiket akarják használni, saját fejlesztés, vagy európai fejlesztés. Ugye nekik köszönjük szépen, az F-35-ös nem kell. Nekik a Eurofighter kell, ami ugye közös európai fejlesztés, többek között német is. Aztán haditengerészet területén az egy-két olyan fregattot fognak beállítani, amelyek német gyártmányúak. Hát a Rheinmetall szállítja a lőszereket. Tehát itt tulajdonképpen egy 500 milliárdos eurós program van, amiből nem is mindenre terjed ki, mondjuk például az, hogy adót, illetve vámot kell utána fizetni, tehát sokkal olcsóban tudják megvalósítani, mint hogy egyébként más fejlesztési irányokba. Na most 7 dandárt kívánnak a németek felállítani, ami azért komoly erőt képvisel, hát egy dandár az 4-5 ezer fő, tehát ebből adódóan azzal kell számolni, hogy itt nagyon komoly erőt fog képviselni a jövőben a német hadsereg. Ez nem vitatható. És ebben teljes az egyetértés. És hát feltételezem azt, hogy itt azért az európai védelem szempontjából is van egy olyan komoly szándék, hogy hozzájárulnak ezt európai védelemhez, és vissza akarja szerezni Németország azt a hírnevét, ami korábban neki volt akár a haderőfejlesztés vonatkozásában, akár egyébként Németország. Hát itt van egy nagy partner, akivel ők vitatkoznak, illetve nem vitatkoznak, hanem inkább versenyeznek, és ez Franciaország. Tehát nem szeretnék, hogyha Franciaország nagyon a haderőfejlesztési területén elég tudna menni. Tehát itt látjuk azt, hogy elég széles körű együttműködés van ezen a területen. Egyébként az európai hadipari vállalatokkal is természetesen. És hát én úgy gondolom, hogy ez a program, ha nem is rövid időn belül, mert ne számolja senki azzal, hogy ez pillanatok alatt fog menni, de hát a sorkatonaság visszaállítására is szó van olyan fenyegetések körül, amikor azt mondják az oroszok, hogy ők meg fogják támadni a NATO-t, amiben nem hiszek, tehát ez egy elég hajánál fogva előre lángatott ürügy. Én úgy gondolom, hogy ebből nem lesz semmi, hogy ők ezt a támadást végrehajtanák, ugyanakkor számolni kell mindenképpen azzal, hogy azért előre kell látni, és a németek mindig is előre láttak, ezen a területen is előre látnak, úgyhogy ez is motivum. Úgyhogy ezekből, amiket elmondtam, aztán elég világosan kirajzolódik az, hogy milyen irányban fog haladni a német hadsereg. Ja, és azt még nem mondtam, hogy a fejlesztés gyakorlatilag hát szinte minden területre vonatkozik. Tehát a szárazföldi haderő, a légierő, a légvédelmi képességek. Egyébként fognak vásárolni Izraeltől is például Aero 3 rendszert, ami egy rendkívül korszerű, de azért, hogy az amerikaiaknak is egy kicsit udvaroljanak, úgy néz ki, hogy néhány Patriot üteget is meg fognak vásárolni. Tehát nem mondom azt, hogy kizárólagosan csak a német iparra foglalkoznának, de alapvetően ez az egész projekt jelentős része, mondanám azt, kb. 80%-a a német iparon alapul.
A berlini bevásárlólistát egyértelműen a keleti fenyegetés határozza meg. Most nyilván a nyilatkozatok arról szólnak, hogy a beszerzések Berlin átfogó katonai fejlesztési programjának a részét képezik, amely az Ukrajna elleni orosz invázió után vált szükségessé, csak hogy nem feltétlenül drónokat, balisztikus rakétákat látunk ezen a bevásárlólistán, hanem sokkal több harckocsit, meg tankot. Nyilván ön említette a Eurofighter Typhoonokat, 20 darabot, ilyen vadászbombázót már megrendelt Németország. Igen. De hogy olvastam olyan magyarországi elemzést, miszerint nem feltétlenül a külső, sokkal inkább a belső konfliktusra készül Németország.
Hát annyira nem a belső konfliktusra, mert ezek a fejlesztések szárazföldi haderő légvédelmet illetően nem feltétlen belső konfliktusokra számol, és nem hiszem, hogy Németországban polgárháború tör neki, bár vannak ellenvélemények, ugye, és az AfD elég tisztességesen előre tört, már valami 30% között van, de nagyon közve hiszem azt, hogy mondjuk a német hadsereget bevetnék az ellenzékkel szembe, tehát polgárháború is beszélni Németországban nincsen. Itt sok mindent mondanak, magyar elemzésükben is lehet sok butaságot olvasni, de az igazság az, hogy én úgy látom, hogy itt ők elsősorban egy külső támadással számolnak, annak sincs olyan nagyon alapja, de mindenképpen erősíteni akarják a védelmet.
A Friedrich Merz páncélökölt csomagjának a közép-európai régióra nézve milyen hatása lesz? Itt említette ön azt, hogy a német ipart próbálja megemelni ez a projekt, a német vállalatok dominálnak a pályázatokon. Lehet számítani arra, hogy ez kihat a közép-európai régióra, és ezeknek az országoknak a GDP-jét is meg fogja növelni picit?
Hát ez természetesen kihat, mert egyébként elég sok kooperációs program van a németekkel, nem kell nagyon beszélni, menne minden Budapestről, ugye a Rheinmetall-al Magyarországnak elég szoros kapcsolata van, és közös gyártás van. Gondolkodnak azon természetesen, hogy a német hadipar által gyártott termékeket adják el lehetőleg európai országok számára, ami nem rossz ötlet, mert azért csak egyszerűbb egy bármilyen harcjárműek, harceszköznek a szervizelése Európában, mint mondjuk ezeknek az átszállítása Amerikában, vagy amerikai beruházások megépítése, vagy Európában, tehát ez is benne van, de benne van az is, és nagyon nagy mértékben, hogy a németek támogatják az ukránokat elég rendesen, tehát ott közös gyártásról van szó, és hogyha befejeződik ez a szörnyű háború, akkor nagyon nem lennék meglepve, hogyha Ukrajnából, és ebben Németország vastagon támogatja az országot, egy igen komoly hadipari kapacitással rendelkező cég ország válna, export lehetőséggel, hogy aztán hova exportálnak, az egy más kérdés, lehet találni piacokat, és hogyha azokat az eszközöket gyártják és adják tovább, mondjuk akár Ukrajna felé, amelyeket a háborúban kipróbálnak, akkor az azt jelenti, hogy könnyebben el tudják adni. Egy olyan eszköz, amely háborús célokat is szolgált, háborúban szerepel, sokkal könnyebb eladni, mondjuk akár egy közel-keleti, vagy egy afrikai piacra. Úgyhogy itt sok tényező van, ami azért mindenképpen amellett szól, hogy ezt a fejlesztést folytatni kell.
Az orosz fenyegetés árnyékában a hadipari fejlesztéseket évtizedekig hanyagolta Európa, végül fegyverkezésbe kezdett az Európai Unió. Van a SZÉF védelmi program, amelyről itt a Marosvásárhelyi Rádióban is többször beszéltünk, és a most uniós szinten az egyik legkiemelkedőbb fordulatot a Friedrich Merz már említett 500 milliárd eurós dupla páncélökölt csomagja hozta. A többi ország hogy áll a fegyverkezéssel? Említette ön Franciaországot, amely versenyben van Németországgal, és hát ez a verseny, vagy ez a szintű verseny azért jót tesz mindenkinek.
Franciaország is ugyanezt csinálja, nem akkora mértékben, mint a németek, de annyira nem is voltak elmaradva. Nem beszélve arról, hogy van egy nagyon szoros erő, nagyon keveset beszélnek egyébként, egy francia-brit együttműködés a hadipar területén. Függetlenül attól, hogy most uniós ország Nagy-Britannia vagy nem, hát tudjuk, hogy nem, de attól függetlenül ezen a területen egy igen szoros együttműködés van a két ország között. Sok-sok közös program van, amit próbálnak megvalósítani. Aztán persze nem szabad elfelejteni azokat az Európai Uniós, illetve NATO intézményeket, amelyek a haderőknek a fejlesztésével foglalkoznak hadipari szempontból. Tehát itt mindenképpen akár a NATO-t, akár az Európai Uniót nézzük, azért itt vannak közös programok, vannak olyan szervezetek, amelyek a koordinációt megvalósítják. Hát egyel van probléma, ami elég nagy, a forrás az nem éppen áll annyira rendelkezésre. Németországnál ez mondjuk akkora problémát nem okoz, mert Németország azért rendelkezik forrásokkal, ott azért elég komoly hadipari üzemek működnek, hát most nem csak a Rheinmetall, hanem van még egy jó pár a Ruhr-vidéken, amelyek igencsak tudnak hadipari termelést folytatni, ami azt jelenti, hogy ez az egész folyamat átragad a többi európai országra, legyen az NATO, Európai Unió, vagy azon kívüli ország, tulajdonképpen valamennyi fejlesztést hajt végre. Ez köszönhető ennek az orosz-ukrán háborúnak nagy mértékben, mert egy bizonytalan helyzet van. Senki nem tudja megmondani, hogy mi lesz a jövő. Az, hogy most itt békét kötnek, meg vége a háborúnak, ezeket el lehet felejteni. Tehát ezek nem reális elgondolások, ha valamikor vége lesz, de a jelenlegi helyzetben azért egy kicsit nem árt előre látni, és egy ilyen hadipari fejlesztési programnál azért, úgy, ahogy ön is mondta, itt több évet kell előre látni, előre kell számolni, tehát az azt jelenti, hogy itt egy olyan 20-30 évre kell tervezni, hát mondjuk egy légierő fejlesztése az azért elég hosszú időt vesz igénybe, és az óriási pénzekbe kerül, tehát nagyon nagy felelősség eldönteni az, hogy mit és milyen területen fejlesztenek tovább.
Említette ön azt, hogy Németország stratégiai tárgyalásokat folytat Párizzsal arról, hogy hogyan nyújthatna Franciaország potenciális védelmet a saját nukleáris elrettentő erejével, meg Nagy-Britannia Franciaországgal, de hogy az Egyesült Királyság arról is szó van az Egyesült Királyságban, hogy fontolóra kell vennie a nukleáris fegyvereinek a megosztását Németországgal, hogy ellensúlyozza Oroszország fenyegetését. Itt fenyegetésről kell beszélni, reális fenyegetésről, vagy sokkal inkább az elrettentés az, ami mozgatja ezeket a tárgyalásokat?
Hát inkább az elrettentés mondanám, mint a fenyegetés. Azért megnézzük az orosz vezetés magas szinten, tehát mondjuk egy putyini szinten, a kormányzati szinten ők azért nem fenyegetnek, tehát ők azért nem beszélnek. Vannak megmondó emberek, akik különböző dolgokat mondanak, ebben nagyon sok az irrealitás, de azért nem szabad elfelejteni, hogy az oroszok is tudnak számolni, meg tudják nézni azt, hogy milyen kapacitással rendelkeznek az európai haderők, mekkora létszámt, hát 150 milliós országban beszélünk Oroszországi Föderáció esetében, szemben egy 450 milliós Európai Uniós közösséggel, és hát ne csak az Európai Uniós országokat számoljak. Aztán a haditechnikai eszközök fejlettségi szintje, tehát itt azért lehet látni, hogy az oroszok is sokat mondanak, de ez nem minden. Nem mind kijelentés rendelkezik reális alappal. Én úgy gondolom, hogy ők inkább fenyegetnek sok kérdésben, ami viszont hát nem megnyugtató, ők azért nagyon nagy pénzeket fordítanak abból, ami az olajbevételből származik, egyébként a csökkenő olajbevételből származik, tehát itt is számolni kell azzal Európában, hogy ez azért nagyon sokáig nem fog tartani, számolni kell azzal, hogy korszerű fegyvereket fejlesztenek. Tehát itt nem feltétlenül harckocsiba gondolkodnak meg páncélozott szállító harcjárművekben, hanem drónokba. A drónok legyenek különböző méretűek, képességűek is, különböző fegyverek szállítására alkalmasak, illetve a rakéták. Hát látjuk, hogy most már mini atomerőműben felszerelt manőverező.
Igen, pont, igen, éppen erre akartam rákérdezni, ugye ott van ez repülő Csernobilként emlegetik azt az atommeghajtású cirkáló rakétát, amelyet nemrégiben tesztelt Oroszország, és hogyha ön azt mondta itt az imént, hogy Vlagyimir Putyin nem fenyeget, most nem tudom, minek kell betudni azt a kijelentését, hogy ez a manőverező robotrepülőgép ez 15 órán keresztül egyfolytában repült, 14 ezer kilométert tett meg, és hát Putyin azt hangsúlyozza, hogy ezzel Moszkva olyan fegyverhez jutott, amellyel a világ bármely pontjára lecsaphat, méghozzá úgy, hogy a légvédelmetlem az nem sokat tehet ellene, tehát valóban kivéthetetlen?
Ezeket azért nem kell olyan komolyan venni, tehát nyilván Putyin sokszor mond olyanokat, ami azért a álomvilág kategóriába tartozik, olyan fegyver nincs, ami ne lehetne fellépni. Ja, és azt sem szabad elfelejteni, hogy másoszak is mutattak ilyen elemű kísérleteket, nem most kezdték, tehát nehogy már véletlenül valaki azt így, hogy csak az oroszoknak van ilyen, németeknek is van ilyen, illetve németeknek még nincs, mert nekünk nincs atom, de van az amerikaiaknak, van a briteknek és van a kínaiaknak. Tehát nem kifejezetten ez egy orosz privilégium ez az eszköz, ugyanakkor azért ez még ne felejtsük el, hogy jelenleg fejlesztési stádiumban van. Megjegyezték azt, hogy ugye mire képes, meg kipróbálták. Teszt kategóriába tartozik még ez a fejlesztés. Ez még csapaturubára sincs kiadva, nem a hadseregek részére, vagy a hadsereg részére rendszerbe állítanák. Ez még egyelőre odév van, és hát azért vannak hátrányai. Tehát a sebesség az nem valami gyors következésképpen könnyebben meg lehet semmisíteni. Ha netalántán, és ezeket általában felszállóakba szokták semmisíteni, ez netalántán mondjuk Oroszország területén történne, akkor egy mozgó Csernobil lezuhan Oroszország területére, amit nem fogadnának, van majd lekesedés el. Tehát itt azért vannak még olyan technikai, technológiai kérdések, amiket fejleszteni kell. Nyilvánvaló, hogy hosszú évek kellenek ahhoz, hogy ezt rendszerbe állítsák. Nem beszélve arról, hogy ugye jövőre itt a stratégiai nukleáris fegyverek tekintetében is lesznek némi megállapodások, ha lesznek, de Putyin kezdeményezte ezt is, hogy ezt a start megállapodásokat újítsák meg, ez se véletlen, hogy ezt az oroszok kezdeményezték, amire az amerikai elnök azt mondta, hogy gondolkodik rajta. Tehát egyértelmű válasz még nem adott, itt minden lehetséges, de rövidesen sorra fog ez kerülni, valamikor januárban és februárban kell ezt gyakorlatilag tető alá hozni. Úgyhogy én csak annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy nem minden arany, ami fénydik, és nem biztos, hogy mindent készpénzbe kell venni, amit egy atom megmutatnak. Láttunk már ilyeneket az oroszoknál. Ők erre igen hajlamosak.
Igen, de hát azt azért elismerhetjük, hogy van olyan rakéta, amely ellen 50-50% az esély, hogy védekezni tudunk. Tehát egy atomtöltetet hordozó balisztikus rakétát leszedni olyan, mintha egy lövedékkel el akarunk találni egy másik lövedéket.
Az igen. Tehát attól kezdve, hogy atomeszközt alkalmaznak, atomfegyvert alkalmaznak, egy teljesen más konstelláció áll elő a hadügyben, és hát tudjuk, hogy ezt nem alkalmazták gyakorlatilag Hiroshima Nagasaki óta, és nem szabad elfelejteni azt, hogyha valaki elsőként alkalmazza az atomeszközt, akkor számítson meg megtorlásra. Na most ez a rakéta, amit ők alkalmaznak, ez nem ott biztos, hogy atomfegyver szállítására képes. Az még egy külön téma, hogy erre tegyenek egy olyan fejet, egyelőre még erre nem beszélnek. Amiről beszélnek, az az, hogy atom meghajtású, tehát egy mini atomerőmű hajtja ezt a manőverező robotrepülőgépet. Ez nem atomfegyver. Hát nagyon sok tenger alatt járóban, hajón van atomreaktor, amivel működik. Tehát nem új dolog. Új dolog ebbe az, hogy miniatűr változatban valósították meg, és egy rakétába építették bele, de ismétetlen szeretném hangsúlyozni, hogy mások is foglalkoznak ezzel a témával. Legfeljebb nem verik a mellüket a világ előtt, hogy nekünk olyan valami másnak nincs.
Amúgy melyik országtól kell a leginkább tartanunk, ha már itt a legújabb technológiák, legújabb haditechnológiáknak a fejlesztéséről beszélünk? Kína? Hát, Korea? Kik azok, akik?
Nyilván ezekkel az országok kell számolni, akinek vannak ilyen képességeik, tehát itt az Egyesült Államok, Oroszországi Federáció, Kína, Észak-Korea annyira nem, de ők is kísérleteznek olyan dolgokkal, ami ugye nem mindig a technológiai fejletlenség következtében nem mindig jár nagy eredménnyel, de hát gyakorlatilag azok az országok, akik atomfegyverrel rendelkeznek, ilyen kérdésekkel egészen biztos, hogy foglalkoznak.
Pakisztán,
nem megnyugtató egyébként.
Ha már Pakisztán atomfegyverrel rendelkező ország, Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztán, tehát a konfliktus ismét fellángolt, annak ellenére, hogy tűzszünet van érvényben a felek között. Itt újabb
én
fegyveres
gondolom,
konfliktus?
Hogy ez kordában, nem hiszem, hogy újabb fegyveres. Én úgy gondolom, hogy ez kordában tartható. Tehát itt a nagyon nagy háborúval nem kell számolni, egyik ország sem erre készen, különösen Afganisztán esetében. Hát itt törzsek közötti különböző összecsapások vannak. Én úgy gondolom, hogy ez a konfliktus kezelhető. Tehát egyik sem akar egy nagy háborút kirobbantani egymás ellen. Hát, hogyha megnézzük mondjuk az afganisztáni helyzetet, hát ők eléggé le van akkor gazdaságilag. Ők egy nagyobb háborút nem viselnének, de most ezen a területen az Pakisztán valamivel jobban áll. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből nagy háború nem lesz. Ilyen kisebb villongások vannak, aztán megállapodnak, aztán megint összecsapnak. Hát ezt úgy hívjuk, hogy alacsony intenzitású konfliktus.
De van egy magas intenzitású konfliktus itt a szomszédunkban, orosz-ukrán háború. Régóta zajlik, több próbálkozás volt már a békecsúcsokra, ezek mindenike dugába dőlt. Van esély rövid távon a konfliktus rendezésére, vagy még újabb három év?
Rövid távon felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy nincs. Tehát eszében nincs pillanatnyilag Putyinnak semmiféle békeszerződést kötni, és hál' Istennek most már eljutottunk oda, hogy ezt az amerikaiak is látják. Egész konkrétan az amerikai elnök, mert az Amerikában sokan látják, de hát ugye Trump azt hitte, hogy majd megberegeti a Putyin vállát, és akkor elolvad, és minden működik, megállapodást kötnek. Nem. Putyinnak más célja van, neki nem békeszerződésre van szüksége, megállapodásra, hanem ennek a rendszernek a megdöntésére, terület elfoglalására, és egy olyan ukrán állam létrehozására, amely semmiképpen nem lehet semmilyen szempontból ellenséges az Oroszországi Federációval. Tehát, hogyha ezt akarja elérni, már pedig ez a célja nem most mondta, még 2022-ben, akkor ezt meg is fogja valósítani, és ezekkel Putyin nem szokott viccelni. Tehát én rövid távon nem látom annak az esélyt, hogy itt megállapodnának, mert olyan követelések vannak, mondjuk orosz részül, hogy adják át a teljes Donbass, ezt nem igen fogják átadni. Ha ez megtörténne, de biztos vagyok benne, hogy ez nem meri megtenni, de ettől kezdve ez a politika is, ez még a Jobbik eset, hogy csak a politikai halálát okozna.
Szergej Lávrov a magyarországi Ultrahangnak adott interjúban azt mondta, hogy hát nem a területekről szól ez a háború.
De hogy nem a területekről szól, hát Szergej Lavrov is mondja a foglalkozó szöveget, területekről szól. Nekik Donbasszt el kell foglalni, ugye felajánlották, hogy még háborút is befejezik, ha megkapják az Donbasszt, tehát nem a terület. Négy megyének az elfoglalása, amit alkotmányba foglaltak, nem a területnek az elfoglalása. Hát erről szól a történet, akárhogy is nézzük. Úgyhogy itt a terület is számít, függetlenül attól, hogy azért az Oroszországi Federációnak van bőségesen területe, tehát itt azért lehet látni azt, hogy nem feltétlen van ráutalva, de szeretnék. Hát is olyan területet, amivel gyakorlatilag sokba tartják, vagy hát majdnem megsemmisítik Ukrajnát. Nyilván a területekről szól. Hát amit a Lavrov mondta, hogy törzsi a diplomata, pontosan lehet tudni, hogy milyen szándékok vannak, és hát nincs ellentét az általa elmondottak, illetve a putyini elvek között.
Zárásként Kis Benedek úr, azt olvassuk, hogy Ukrajnának lassan nincs élő anyaga, amit a frontra küldjön, tehát ember állománya nincs. Lehet azt most látni, hogy most kinek áll a zászló az orosz-ukrán háborúban, vagy annak áll a zászló, akit, vagy akkor áll Ukrajnának a zászló, ha Európa és Amerika továbbra is mellette van?
Ez így igaz. Ukrajnának addig áll a zászló, még támogatást kap. Ha támogatást nem kap, de ha megnézzük a hajlandó koalícióját, akkor azért megvan a szándék. Nem olyan nagy mértékben, nem annyira, mint amit belerengenek, de ha támogatást kap, akkor viszont ellen tud állni. Az azt jelenti, hogy a háború tovább tart. Tehát én úgy gondolom, hogy ha támogatásban benn van olyan, és elsősorban a humán erőforrással vannak problémák, ha a támogatásban benne van pénzek adása, már pedig sok ország pénzt ad és nem fegyvert, akkor a pénzé lehet vásárolni humán erőforrás. Magyarul világosan mondva, zsoldosokat lehet szerződtetni, akik 2-3 ezer dolláros havi fizetésre elmennek harcolni.
Van egy becslés arra vonatkozóan, hogyha a jelenlegi ütem mellett az oroszok 5 év alatt foglalnák el az összes területet Ukrajnában, amelyekre igényt tartanak, de mivel minden hónappal csak tovább nő az ember áldozatok száma, egy ponton oda-haza instabillá válhatnak a dolgok a Kreml számára. Ilyen szempontból a fegyvernyugvás érdeke Putyinnak?
Nem érdeke. Tehát nem az emberi erőforrással van probléma, a gazdasági lehetőségekkel van probléma. Nagyon nyomott áron tudják eladni, amiből a fegyver van, nevezetesen az olajat és a gázt. De olaj és gáz rendelkezésre áll. De nem azon az áron megy el, tehát kevesebb pénz áll rendelkezésre, már pedig ha kevesebb pénz áll rendelkezésre, akkor a haderőt nem tudják annyira fejleszteni, mint ahogy szeretnék. És nem csak a orosz-ukrán háborúra kell neki gondolni.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, az NKE címzetes egyetemi docense volt a mai napra kész vendégen. Köszönöm a beszélgetést. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen is.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.